Drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében állunk előtted. Köszönjük, atyám, a jelenlétedet. Köszönjük a szeretetedet, az irgalmadat, atyám, a kegyelmedet, amit kiárasztottál ránk a Krisztusban. Köszönjük, atyám, hogy a mai napon is tanítasz bennünket. Hogy megnyitod előttünk az ige ajtaját, hogy a drága szellemet tanít bennünket, vezet bennünket. Készítettél nekünk, atyám, mennyei jeledet. Hogy a növekedést azt nekünk, Uram, a mai napon is. Drága ígéret, Uram, a szívünkbe plántálod. Hát a drága ígéret, atyám, az örökké való beszédedet, ami felépít bennünket, ami ad nekünk örökséget, ami gyümölcsöket terem a mi életünkben. Hálát adunk, atyám. Hálát adunk a jelenlétedért, hálát adunk ezért az alkalomért, hálát adunk a mai napért. Hálát adunk, Uram, az életünkért, az életekért. Mindazért, Uram, amit a Jézus Krisztus tett értünk. Ezért az új életért, atyám, amit ő benne adtál nekünk. Ezért az új életért. Köszönjük, drága Jézus, hogy te vagy a mi szentségünk, a váltságunk és az igazságunk. Köszönjük neked, Uram, hogy te bűnné lettél, hogy mi igazakká lehessünk. Köszönjük, Uram. Köszönjük, hogy te mindenkor velünk vagy. És olyat ad nekünk ott a drága szellemedet, hogy él bennünk a nagyobb, és mindenkor győzelemre vezet bennünket. Köszönjük, Uram, köszönjük, hogy a mai napon is tőle tanítottak lehetünk, hogy életünk minden napján te viseled gondunkat, te tanítasz és te vezetsz bennünket, hogy te vagy a jó pásztor, hogy csendes vizekhez te rágesz bennünket, atyám, füves legelőkhöz. Köszönjük, drága Jézus, minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük, atyám, hogy asztalt terítettél nekünk a mi ellenségeink előtt, hogy elárasztod a fejünket olajjal, hogy csordultig van a mi poharunk. Hálásak vagyunk, atyám, gyönyörködünk te benned, és minden dicsőséget neked adunk. Most, ezen a napon, és életünknek minden napján, minden hála és dicsőség te hozzád szálljon, Uram. Te vagy méltó. Te vagy méltó. Az Istennek a ma báránya. Köszönjük, drága Jézus, mindazt, amit tettél értünk. Megnyitjuk a szívünket, és felemeljük hozzád. És éhezzük, és szomjúhozzuk az igazságot. És hisszük, és köszönjük, hogy te megelégítesz bennünket. Megelégítesz bennünket a te javaiddal. Hiszen már minden nekünk adatott te benned, Uram. Minden áldással megáldottál bennünket. Köszönjük, Uram. Köszönjük neked. Dicsérünk és áldunk téged. Jézus Krisztus hatalmas nevében, örökkön örökké. Amen. Dicsérünk téged, Uram. Dicsérünk a szívünknek teljességéből. Köszönjük, Uram. Köszönjük a jelenlétedet. Hálásak vagyunk, Uram. És minden dicsőséget neked adunk. Jézus Krisztus szent nevében, örökkön örökké. Amen. Amen. Végtelen nagy az Úr kegyelme, de ez meg van írva az igében, ugye, hogy az ő kegyelme, sőt, napról napra újul és növekszik. Dicsőség és hála neki, és ez a kegyelem, ez ott van. Ez ott van az életeden, ott van a hétköznapjaidon, és itt most is jelen van. Isten kegyelmében élünk. Amen. Ez a kegyelemnek az ideje, és ez a kegyelem, ez kiárasztatott a Krisztusban, és napról napra növekszik, és egyre több helyre beárad. Mindig, amikor reggelente imádkozom, és mindig ott van bennem az is, hogy adjak hálát, és valljam meg, hogy üdvösségek sokassága jön elő a földkerekségen. Isten kegyelme árad, és az ő szellemmel teljes szolgái hirdetik az evangéliumot, és ez a kegyelem, ez megragadja az embereket is, és az Úr Jézus Krisztushoz jönnek, és befogadják őt. Amen. Valakinek fájja a jobb karja. A könyöktől egészen az ujjakig, és az ujjak is. Lehet, hogy nem itt van. Nagyon sokszor volt már olyan, aki a tanítást, amikor hallgatta, tehát tőlünk több száz kilométerre gyógyult meg, de egyébként mind a két kézen az ujjakban ott van a gyógyulás, de az egyik oldalon az egész alkarban van egy erőteljes gyógyulás. Fogadjátok el, és köszönöm meg az Úrnak. Jézus Krisztus szerezte ezt meg. Amen. Nem embernek az érdeme, nem a mi jóságunk, hanem a Jézus Krisztusnak, ami megváltónak a befejezett munkájából fakad ez a győzelem a betegség felett is. Amen. És már ezt mondtam, hogy győzelem. Ugye lehet, hogy sokszor gondolkodtok azon, hogy hol van az én győzelmem. Lehet, hogy időnként nem úgy néz ki a helyzet az életünkben, mint hogyha az olyan nagyon győztes lenne. Igaz? Jártatok már így? Hogy már tudod, hogy az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztusban én több, mint győztes vagyok, és ennek ellenére, amikor körülnézel, akkor nem biztos, hogy a győzelem az, ami látszódik. És lehet, hogy ilyenkor gondolkodsz, hogy ez csak veled van így, vagy miért van ez így, vagy ez másokkal is így van. Tehát igazán a szívedben vágyódsz arra a gyógyulásra, amit a gyógyulásra is, és azokra a győzelmekre, amit a Jézus Krisztus megszerzett. Amen. Hányan vágyódtok ezekre a győzelmekre? Mindenki vágyódik erre. Mindenki vágyódik arra, amikor elolvassa az igében, hogy az ige azt mondja, hogy minden áldással meg vagyunk áldva, akkor igazán, hogyha ezt hittel és nyitott szívvel olvassuk, akkor kell, hogy vágyódjunk arra, hogy az az életünkben valóság legyen. Valóság legyen a gyógyulás, valóság legyen az, hogy a mi atyánknak minden gondja van a teljes életünkre, és hogy minden szükségünket ő betölti az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen. Vágyódunk arra, hogy minden akadály fölött győztesek legyünk, hogy minden nehézségen átmenjünk, mint a faltörőkos. Amen. Dicsőség Istennek. És ez így természetes. Hogyha valaki ezt elolvassa, és azt mondja, hogy akkor nem igazán a szívével olvassa. De hogyha nyitott szívvel olvassa, és megragadja az az ige, akkor ott kell, hogy legyen a vágy, hogy ilyen kell, hogy legyen az én életem, mint amilyennek azt az Úr mondja. Amen. És kell is, hogy vágyakozzunk rá, és meg fogunk állni egy kicsit ezeknél a győzelmeknél. Amen. Meg fogunk állni egy kicsit ezeknél a győzelmeknél, mert szükséged van arra, hogy megtapasztald a győzelmeket. Szükséged van arra, hogy az ige beteljesedjen az életedben. Tehát ne csak a Bibliádnak a lapján legyen ott, mint egy szép olvasmány, hanem az életedben beteljesedjen Jézus Krisztusnak az igéje, hiszen minden ígéret igenné és ámenné lett ő benne. Ezért, hogyha igenné és ámenné lett, akkor annak be kell teljesednie mindannyiunknak az életében, akik Krisztusban vagyunk. Amen. Menjünk csak el a Római Levél 8. fejezet 37-es igéjére. Jól ismeritek az igét, ennek ellenére el fogom olvasni, jó? Még hogyha kívülről tudod, akkor is el fogom olvasni. Azt mondja az ige, Róma 8.37, mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek, ő általa, aki szeretett bennünket. Amen. Azért mondtam, jól ismeritek az igét, én azt hiszem, amikor valaki rátalál erre az igére, akkor igen kedves lesz a szívének, mert a Jézus Krisztus azt mondja, hogy minden nehéz helyzetben, tehát nem csak néhány helyzetben, nem csak a könnyű helyzetekben, hanem ott van az a szó, hogy minden, és ott van az a szó is, hogy nehéz. Tehát a legnehezebb helyzetekben, az életedben, amik előjöhetnek, amit azt gondolod, hogy ez már aztán tényleg a hordónak az alja, sőt a feneke, sőt ez már a hordó alatt van, Jézus Krisztus mit mond erről a helyzetről? Hogy te ezekben a helyzetekben is több, mint győztes vagy ő általa. Ő általa, aki szeretett, és aki szeret téged. Amen. Minden helyzet. Hányan hiszitek, hogy a legnehezebb helyzetben is Jézus Krisztus azt mondja feletted, hogy te több, mint győztes vagy? Amen. Hányan hiszitek, hogy ez benne van a Bibliában? Most olvastam fel. Nagyon jó. És hányan hiszitek, hogy ez valóság is az életünkben, hogyha hisszük? Amen. Egy dolog az, hogy mit látsz a Bibliában, és egy dolog, hogy mit hiszel arról. Hogy csak úgy csodálkozol rajta, hogy ó, de szép, de kár, hogy nem így van, vagy azt mondod, hogy ez az igazság, és ez a valóság. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát Isten nem mondja azt, hogy nincsen különböző lehetőség, hogy a világ ugye azt mondja, hogy lehetsz vesztes, lehetsz győztes, ugye, vagy lehet döntetlen. Olyan félig, meddig sikerül a dolog. A világ az ezeket kínálja föl, ezt a három lehetőséget, és azon kívül is azt mondja, hogy ebből bármelyik lehet. Ez mind benne van a pakliban, lehetsz vesztes, lehetsz győztes, vagy lehet a dolog döntetlen, de ez nagyon sok mindentől függ. A világ ezt így kínálja. Isten egyértelmű, ő egészen más mond. És nekem azért furcsa nagyon sokszor, hogy miért vitatkoznak annyit a keresztények a Biblián. Az ige egyértelmű. Jézus Krisztus azt mondja, hogy te minden helyzetben több, mint győztes vagy. Ne vegyünk el belőle, ne tegyünk hozzá. Amen. Nem azt mondja, hogy lehet, hogy néha győztes vagy, Nem azt mondja, hogy lehet, hogy néha vesztes vagy. Ő azt mondja, hogy minden nehéz helyzetben te, mondd csak, minden nehéz helyzetben én több, mint győztes vagyok ő általa, aki szeretett engem. Amen. Ezt nagyon szépen elmondtátok utánam, hogyha hiszitek is, akkor igazi erővé válik az életetekben. Hogyha hiszel is benne, és hogyha ezt nem úgy veszed, hogy én mondtam, hanem úgy veszed ezt, hogy a Jézus Krisztus szavai ezek, aki föntül az Atya jobbján, a hatalom helyén, aki megváltott téged a sötétség hatalma alól, és átozott téged az ő királyságába, és ezt ő mondja felőled, és ezt hiszed is, akkor ennek az életedben be kell teljesednie. Amen. És természetesen van néhány dolog, ami miatt ez néha nem teljesedik be, de ezt meg kell néznünk. Mert nem Jézus Krisztusnál van a hiba. Tehát Isten egyértelműen azt mondja, hogy te több, mint győztes vagy, nem talán, nem esetleg, nem lehetséges, nem néha, nem amikor szerencséd van, és ő azt sem mondja, hogy ez több minden dologtól függ. Egyetlen egy dologtól függ. Jézus Krisztus oldaláról elvégeztetett. Ő már ezt megszerezte. Amin ez múlik, az egyedül te vagy, és én vagyok. Nem több dologtól függ, nem a körülményektől függ, nem függ a csillagok állásától, nem függ a péntek 13-tól, nem függ a fekete macskától se, meg a tarka macskától se. Egyetlen egy dologtól függ, te tőled. Egyedül te rajtad múlik az, hogy győztesen jössz ki az életed legnehezebb helyzetéből is. Semmi máson nem múlik. Nagyon könnyen megtanuljuk azt, hogy ráfogjuk a körülményekre, mert a világban azt tanultuk, hogy a körülmények. Jézus Krisztus gondoskodott erről, és ő nem beszélt a körülményekről, ő azt mondta, hogy a legnehezebb körülményben is te több, mint győztes vagy. Amen. És itt ez az egy dolog számít. Dicsőség Istennek. Tehát csak tőled függ, és ezt nagyon jól jegyezd meg. Lehet, hogy ezzel nem értesz egyet, és azt gondolod, hogy ez nem így van. De, hogyha Isten elvégezte, és bennünket pedig hív, hogy járjunk az ő igéjében, akkor csak rajtunk múlik, hogy megéljük-e azt, amit ő mond rólunk az igében. Amen. Isten elég hatalmas? Hatalmas a mi úrunk. Dicsőség és hála neki, hatalmas. Mit gondolsz, van-e olyan ellenfeled, aki nagyobb lenne, mint Isten? Nincs. Van-e olyan akadály, ami nagyobb lenne, mint Isten? Nincs. Van-e olyan helyzet, ami nagyobb lenne, mint Isten? Nincs. És te ő általa vagy győztes. Amen. Akkor milyen körülmény akadályozhatja meg, hogy te ezt az igét meg is éled az életedben? Nincsen olyan körülmény. Nincsen olyan körülmény. Lehetnek ilyen körülmények, megmutathatják magukat. De neked tudnod kell, hogy te abban a helyzetben is, és minden körülmény között több, mint győztes vagy. Amen. Nézzétek csak, mit mond a János 16.33. Ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Amen. Kiben legyen mindenkor a békességet, kiben legyen mindenkor a bizalmad. Ezt Jézus Krisztus mondja, ő benne. Amen. Ő benne. Ne a körülményekre néz, neked Jézusban legyen a békességed és a bizalmad. Amen. Azt mondja az Úr Jézus, ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok, de legyetek bátrak, én már legyőztem a világot. Amen. Mondtam nektek az előbb, hogy Jézus Krisztus szavai mindig egyértelműek. Jézus nem azt mondta, hogy amikor befogadjuk őt az életünkbe, amikor megvalljuk őt megváltónknak és urunknak, akkor nem az fog történni, tehát azt megteszed valahol, elfogadod a Jézus Krisztust egy evangelizációs alkalman, egy gyülekezetben, vagy egyszerűen beszél valaki neked Jézusról, hazaérsz és megdöbbenve azt látod, hogy a szobád át van festve rózsaszínre, fönn a sarkokban négy ilyen kis sámlin vagy székecskén, négy kis angyalka hegedül meg hárfázik, és innentől az életed lilaköd, az valami más. Jézus Krisztus nem erről beszélt. Erről szó nem volt, azt mondta, hogy ő benne bízzunk, legyen benne békességünk, és ezen a világon bizony próbatételek lesznek, ugye, nem lilaköd? Nehéz időszakok, ugye, nem hárfazene, igaz? És szenvedések, De legyetek bátrak, én már legyőztem a világot, ezzel szemben van ott egy de. Jönnek próbák az életedbe. Lehet, hogy ma minden gyönyörű és minden halleluja, lehet, hogy holnap egy próba jön az életedbe. De Jézus azt mondja, hogy de, legyetek bátrak, mert én már azt legyőztem. És én bennem legyen a békességed és a bizodalmad. Én rám néz, ne arra a helyzetre, mert a legnehezebb helyzetben is te több, mint győztes vagy. Miért nem történik ez meg mindenkinek az életében? Mert meg kellene tanulnunk, Jézus azt mondja, hogy én bennem legyetek bátrak, és én bennem bízzatok. Meg kellene tanulni azt, hogy ne arra a problémára nézzünk, ne arra a nehéz helyzetre. Jézus mondta, hogy jönni fog. De azt is mondta, hogy ti én bennem legyetek erősek. Én bennem legyen a bizalmad, én bennem legyen a bizodalmad. Én legyőztem azt a helyzetet. Amen. És én tettelek abban a helyzetben több, mint győztessé. Amen. És nagyon szeretünk, ámen, Uram, dicsőség neked, Uram, halleluja neked, Uram. És amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, akkor meg mit csinálunk? Megfeledkezünk arról, hogy ámen, Uram, dicsőség neked, Uram. Hanem azt mondjuk, hogy ó, az ember mindig jobbat vár, ugye? Nagyon jól tudja mindenki ezt a mondást. És akkor azt mondják, és mindig rosszabb jön. Nekünk nem ezt kellene mondani. Bármi is az, ami velem szemben jön. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nekem benne békességem legyen. Ő már legyőzte azt a helyzetet, és engem több, mint győztessé tett abban a helyzetben. Amen. Őszintén, hányszor nézünk a helyzetre Jézus Krisztus helyett? Becsületesen. Sokszor. Sokszor. És elvétjük a célt. És ezt meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni. Nem csak akkor kell a Jézus Krisztusra nézni örömmel és hallelujázva, amikor minden oké. Sőt, sokkal inkább, amikor semmi nem oké. Amen. Dicsőség Istennek. Mit mond a Kolosse 2.15? Ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait. Amen. Jézus Krisztus a mi győztes hadvezérünk. És ugye az ige beszél erről, és elmondja nekünk, hogy Jézus Krisztus akkor nem csak bennünket váltott meg, nem csak végigment a Golgotán, nem csak megfeszítették, nem csak bűnné tette az Atya értünk, hogy mi igazakká lehessünk, ennél több történt. Az ige azt mondja, hogy ő lement a pokolba. Amen. És azt mondja, hogy e világ istenét, e világ fejedelmét, és ezeket az uralkodókat megfosztotta minden hatalmától, minden fegyverétől. Amen. Miért közli ezt velünk az ige? Akkor olvasok neked még egyet. 2 Korintus 2.14, hogy legyen egy teljes képünk. Amen. Hálát adok Istennek, aki mindig a diadalmenetében Krisztus uralma alatt vezet bennünket, és rajtunk keresztül mindenhol érzékelhetővé teszi az emberek számára, hogy milyen öröm és boldogság őt megismerni. Ez a felismerés úgy terjed, mint egy drága parfüm illata. Amen. Ugye az előző ige azt mondta, hogy Jézus Krisztus a győztes hadvezér, aki az ellenséget lefegyverezte és minden hatalmától megfosztotta. A te ellenségedet. Lefegyverezte és minden hatalmától megfosztotta. Ez az ige ugye azt mondja, hogy hálát adok Istennek, aki mindig a diadalmenetében Krisztus uralma alatt vezet bennünket. Hol vagyunk mi? A győztes hadvezérnek a diadalmenetében. Amen. Hol vagyunk mi? A győztes oldalon. A győztes hadvezérnek a diadalmenetében vezet bennünket. Amen. Tudod, attól, hogy körülötted arra vihar van, attól, hogy esetleg beborul, attól, hogy ilyen dolgok vannak körülötted, attól, hogy jobbról mondjuk hegyek, balról sivatag, mögötted az egyiptomi sereg, előtted a vörös tenger. Te attól a Krisztus diadalmenetében vonulsz? Amen. Attól még megnyílhat előtted a vörös tenger? Amen. Dicsőség Istennek. Elfelejtjük azt, hogy mi hol vagyunk. Teljes mértékben elvonja a figyelmünket az, hogy mi vesz körül bennünket. De mit mond az ige? Hogy te hol vagy? Krisztusnak a diadal menetében. Miközben azt nézed, hogy hú, milyen rosszul néz ki minden, elfelejted, hogy egy ünneplő diadal menetben haladsz a Jézus Krisztus uralma alatt. Aki azt mondja, hogy én bennem legyen a békességetek és minden bizodalmatok, mert én általam vagy több, mint győztes. Amen. Dicsőség Istennek. Mit szóltok ehhez? Hogyha azt látnánk, amit az Atya lát. Hogyha azt látnánk, amit a Jézus Krisztus lát. Mennyivel egyszerűbb lenne ezen az úton végigmenni? Mert Jézus mondja, hogy jönnek ezek a nehéz helyzetek. De te én bennem haladsz végig ezen. Amen. Dicsőség Istennek. És ha megnézed ezt a három igét, akkor néhány dolgot megtudsz. Azt, hogy mit tett érted Jézus a kereszten. Amen. Azt is megtudod, hogy Jézus hogyan tekint rád, és hogyan lát téged. Azt is megtudod, hogy ha bármilyen helyzetbe kerülsz, akkor mi is az igazi felállás. Amen. Dicsőség Istennek. Úgy képzeld el, hogy van egy verseny, nem mondom az olimpiát, mert azt mondjátok, hogy bunda volt, de vegyünk egy versenyt, és készülődnek a sportolók a rajthoz, és az egyikhez oda megy a bíró, és azt mondja, hogy figyelj, te fogsz nyerni. Te fogsz nyerni. És az mit fog csinálni? Bár még ott van előtte az a pálya, igaz? Irtozatosan boldog lesz. Többi nem fogja érteni, hogy miért vigyorog ez ilyen jókat. Minek örül ez ennyire már előre? Nem fogják érteni. Mitől van ilyen jó kedve? Mert ő már tud valamit. Neki már megmondta a bíró, hogy te leszel a győztes. Ugye? És a többi nem érti. Mitől van ennek ilyen jó kedve? Miért ilyen bátor? Simán úgy le fogjuk győzni, hogy. De ez lehetetlen, mert Jézus azt mondta, hogy minden fegyverétől megfosztotta az ellenségedet. Minden erejétől megfosztotta az ellenségedet. És te már több, mint győztes vagy. Még oda sem mentél a rajthoz. Lehet, hogy van a pályán egyébként 100 darab ilyen gát, és te attól ijedtél meg, hogy jó, mennyi akadály van előttem. De te vagy a győztes azon a pályán. Amen. Te vagy a győztes. Meg kellene tanulnunk azt látni, amit Jézus Krisztus lát. Meg kellene tanulni azt látni, amit ő lát, amikor rád néz. Te néha úgy látod magadat, hogy ó, én szerencsétlen, ó, én szegény, ó, én elesett, ó, én már megint bajba vagyok. Jézus Krisztus, tudod, mit lát? Jézus Krisztus nem ezt látja. Azt mondja, hogy ő az én szeretett gyermekem, aki több, mint győztes én bennem. Ő az, aki a legnehezebb helyzetben is meg fog állni. Ő az, aki az égő kemencéből is úgy fog kijönni, hogy még a füst szaga se járja át a ruháját. Ő az, aki együtt fog aludni éjszaka az oroszlánnal, és reggel úgy fog kijönni, hogy a hajszála nem lesz meggörbülve. Ő ezt látja benned. Ő ezt látja, hogy te együtt alszol az oroszlánnal, és reggel kijössz így. Ó, Uram, csodálatos éjszakám volt. Ő ezt látja. Ő azt látja, hogy át tudsz menni minden akadályon. Ő vele. Mi pedig azt látjuk, hogy már megint egyikből kijöttem, másikba bemegyek. Emlékeztek, hogy mit mondott Isten Jobbról? A sátánnak? Azt mondta neki, hogy látod az én szolgámat? Látod az én hűséges szolgámat? Aki az én beszédem szerint jár és él. Mit gondolsz te rólad, mit mond Isten? Amikor valakivel rólad beszélget. Azt mondja, hogy látod az én hűséges gyermekemet? Ő az én igém szerint jár. Isten mindig szépen beszél rólunk. És mindig a legjobbat feltételezi, mert a szeretet a legjobbat feltételezi. Amen. Ő bízik benne, hogyha néha el is véted, ő mégis azt mondja rólad, hogy itt van az én szolgám. Itt van az én gyermekem. Mert mi a gyermekei vagyunk. Az több, mint a szolga. Itt van az én gyermekem. És ő az én igém szerint jár. És ő az én szívem szerint jár. És ő minden helyzetből győztesen fog kijönni. Mert én győztessé tettem őt a fiamban, a Krisztusban. Az Atya ezt látja, amikor rád néz. Miért sopánkodunk annyit? Ha néha így belehallgatnánk a mennyországba, ezt hallanánk. Ha megkérdeznéd, atyám, mi a véleményed rólam? Ő ezt mondaná, egy szeretett gyermekem vagy. És ott van minden bizodalmam benned. És te több, mint győztes vagy. Lehetne meg fölnézel, hogy mi vagyok? Hogy mi vagyok, atyám? És azt mondja, több, mint győztes az én fiamban, a Krisztusban. Igen. Aha, ja, igen. És akkor egy kicsikét úgy csinálunk, olyanok vagyunk néha mi is, mint amikor a sára kint a sátor mögött el volt bújva, hallott, hogy mit mond Isten, és akkor kuncogott. Azt mondta Isten Ábrahámnak, miért nevet a sára, tehát nem hisz nekem. Sára, de hiszem én nem nevettem, én hiszem, hogy az úgy van. Ugye, mi is kicsit néha így vagyunk, hogy több, mint győztes vagy. Ha. És Isten rád szólna, és azt mondaná, hogy mit nevetsz ezen. Mert te tényleg az vagy. Azt mondaná te is, én nem nevettem, Uram. Én valaki más nevetett, ez tévedés, ez félreértés, és én nem nevettem. De bizony néha nagyon így vagyunk ezekkel a dolgokkal. Ha nem is nevetünk, akkor mondom neked úgy, ahogy valóságban szokott lenni. Sírunk, ugye? Inkább ez a verzió van. És Isten azt mondja, miért sírsz? Több, mint győztes vagy a Krisztusban. Miért sírsz? Én fogom a kezedet. Én letörlöm a könnyeidet, és gyere velem, és én átviszlek. Én veled alszom az oroszlánok vermében. Én bemegyek veled az égő kemencébe. Nem tudod, hogy én mindig veled vagyok? Amen. Ez nem letolás, meg ne ijedjetek, ez bátorítás. Ez bátorítás, hogy olyan sokszor megfeledkezünk, azt gondoljuk, Isten itt hagyott engem magamba. Mit gondolsz, az oroszlán miért nem evett meg? Mert maga Isten fogja az ő száját be. Amen. Hiszen ott van veled mindenhol. Olyannyira úgy tudjuk elképzelni, hogy jaj nekem. Pedig nem ezt kellene csinálnunk. Örvendezni, hogy az Úr mindig velem van. Amen. Jézus nem azt mondta, hogy én minden napon veletek vagyok a világnak végezetéig. Amen. Az ige nem azt mondja, hogy a nagyobb benned van, és te ő által a legyőzted a világot. Amen. Akkor ezeknek bennünket úgy fel kellene pörgetni, hogy mintha megittál volna 20 kávét. Ezzel kellene a dolgokra ránézni. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát az ő győzelmében, és a másik fontos dolog, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk meg kell szerezni egy győzelmet, nekünk meg kell szerezni, nekünk le kell győzni a mi ellenségünket. Ugye azt néztük, hogy már le van győzve. Nekünk bele kell állni abba a győzelembe, amit a Jézus Krisztus megszerzett. Tehát nagyon sokan ráadásul megpróbálnak megszerezni valamit, ha mégis nekiveselkednek, hogy hát, mégse hagyom magamat, azért mégiscsak Isten gyermeke vagyok, akkor elkezdenek valamit megszerezni, amiről azt mondja az ige, hogy az már a tiéd. Jézus már legyőzte? Amen. Jézus már lefegyverezte? Amen. Jézus azt mondta, hogy én legyőztem a világot, bízzatok, én legyőztem? Amen. Nekünk ebbe kell beleállni, amikor valamilyen helyzetben vagyunk. Amen. Itt mond a Jelenések 12:11. Testvéreink legyőzték a vádlót a bárány vérével, legyőzték beszédükkel, mert tanúskodtak az igazságról. Legyőzték, mert nem ragaszkodtak az életükhöz sem, s nem féltek a haláltól. Amen. Ugye a bárány vére, a bárány győzelme, amit a bárány tett értünk, és az ő beszédük, ugye, hogy ragaszkodnak az igazsághoz. Amen. Dicsőség Istennek. Amit Jézus tett értem, arról kellene, hogy gondolkodjak, és arról kellene, hogy szóljak a Jézus, a bárány vére, és a bizonyságtételemnek a beszéde, amit szólok, amivel ragaszkodom az igazsághoz. Amen. Az igazság az, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm, engem több, mint győztessé tett. Ő legyőzte az én ellenségemet, legyőzte a világot. Amen. Nem vagyok gyenge, nem vagyok elesett, nem vagyok elveszett, nem ijedek meg semmilyen helyzetbe, ha elesek is felkelek, és célegyenes megyek előre, mert az én megváltóm engem több, mint győztessé tett. Amen. Ez a bárány vére és az én bizonyságtételemnek a beszéde. És tudod, amikor ezt teszed, akkor az erővel tölt meg. Amikor ezt teszed, akkor meg tudsz állni. Amen. Még hogyha előtte úgy is tűnt, hogy ez a dolog, ez borzasztó, ezen nem is tudom, hogy fogok átmenni. Tudod, nem mindegy, hogy miről beszélsz. A bárány vére és a bizonyságtételednek a beszéde. Ez két dolgot fog eredményezni. Meg fog téged erősíteni, másrészt pedig Isten meg fog téged ragadni, és azon a helyzeten át fog téged vinni. Amen. Tudjátok, hogy a lábnyomokból miért van néhány helyen kettő, ahol nehézségek vannak? Mert Isten téged a hátán visz. Amen. Mondhatod, mutasd meg ezt a Bibliában. A Bibliában nincsen benne. De a Bibliában viszont benne van az, hogy a bárányokat a karjára és a vállára veszi. Amen. És az egy és ugyanaz. És fölvesz téged. Dicsőség Istennek. Fölvesz téged. Amen. Tehát beleállni ebbe a győzelembe az nem mást jelent, mint megismered azt, hogy Jézus Krisztus által te ki vagy. Megismered azt, hogy hogyan állj meg az életed különböző helyzeteiben. És ha bármi történik is, te ahhoz ragaszkodsz, a bárány vére, és a te bizonyságod az igazságról a te beszéded. Amen. Megnézzünk egy-két ilyen esetet, jó? Hogy hogyan kell megállni abban a győzelemben, amit az Úr ad nekünk. 1 Sámuel 30. fejezetére menjünk el, és a 6-os igétől olvassuk. Azt mondja az írás, az emberek annyira elkeseredtek a gyermekeik elvesztése miatt, hogy már arról beszéltek, hogy megkövezik Dávidot. Emiatt Dávid nagyon szorult helyzetbe került, mégis erőt és bátorságot merített Istenéből, az örökkévalóból. Egy pillanatra megállunk, mindjárt megyünk tovább. Azt tudni kell, hogy Dávid elment a filiszteusokkal harcba, de nem bíztak meg benne a filiszteusok, és ezért őt és a csapatát visszaküldték az ő városába, Siklág városába. És amíg visszaértek, addig az ellenség betört oda, és leégették az egész várost, elvitték a feleségeiket, a gyerekeiket, elvitték az állatokat, mindent. Tehát kifosztották a várost, és felgyújtották, és leégették. És erre ér vissza Dávid. Erre ér vissza Dávid, és az ő emberei, és... Hát képzeld el, ugye azt mondja, hogy Dávid nagyon szorult helyzetbe került. Voltál már szorult helyzetben? Voltál már szorult helyzetben? Lehetsz még szorult helyzetben? Igen. Mit csinál Dávid ebben a szorult helyzetben? És ugye meg le van írva az igében, hogy az emberek már azon gondolkoztak, hogy megkövezik. Tehát ha belegondolsz, hazaértek, Dávid körülnézett, hogy milyen az, hogy a körülmények milyenek, és hogy az mennyire ne arra néz, hanem a Jézus Krisztusra. Megállt a város közepén, és azt látta, hogy füstöl az egész, és csak romok vannak. Ha családjára gondolt, mit látott? Azt, hogy valahová elvitték, és ki tudja, hogy élnek-e még. Ha az embereire nézett, azt látta, hogy ott vannak körülötte, és már kocogtatják a köveket. Nem egy győztes helyzet, ugye? Füst, hamu, törmelék, a családját elvitték, és igazán a körülötte lévő emberek pedig már a köveket kocogtatják, hogy megkövezik őket. Megkövezik őt. Győztes helyzet? Mennyire éreznéd magad a győztesnek? Ülnél a földön lent a hamuba, és oda van mindened, és közben már éppen arra készülnek, hogy megöljenek. Ugye nem egy győztesnek tűnő helyzet? Az ige is azt mondja, hogy nagyon szorult helyzetbe került. Ezzel szemben azt mondja, hogy mégis erőt és bátorságot merített Istenéből, az örökké valóból. Azután magához hívatta Ebjátárt, Ahimelek fiát, a papot, és ezt mondta neki, kérlek, hozd magaddal az efódot is. Ebjátár az efóddal együtt Dávidhoz ment, és akkor Dávid megkérdezte az örökké valót, üldözze-e a rablókat, utolére-e őket. Az örökkévaló azt felelte, igen, üldözd, mert biztosan utoléred őket, és kiszabadítod a foglyokat. Amen, dicsőség Istennek. Isten már neki adta ezt a győzelmet. Tudod, ez nem a szerencse kérdése volt. Ez nem úgy volt, hogy lehet, vagy nem lehet, megforgatnak a mennybe egy hatalmas szerencsekereket, és akkor, hogyha a bingo, akkor nyertél. Nem. Honnan tudjuk ezt? Hogy Isten már neki adta a győzelmet. Amikor Dávid megkérdezte, hogy uram, üldözzem-e? Visszaszerzem-e? Megfogom-e őket? Mit mondott Isten? Biztosan! Isten tudott valamit? Isten már neki adta a győzelmet. ugyanis képes volt levenni a tekintetét arról, ami körülveszi az égő városról, arról, hogy a családját elvitték, arról, hogy az emberei épp meg akarják kövezni. Ilyen körülmények között sokszor azt mondják az emberek, amikor nehézségük van, hogy nem tudok ilyenkor Istenre figyelni. Mondom neked azt, hogy próbáld ki, otthon csinálj egy kis hamut, üljél bele, hívjál pár embert, akik kocogtatják a fülethez a köveket, gyújts fel a házat, nem tudom, nehogy fölgyújts, ez egy tréfa volt. Tehát képzel egy ilyen nehéz helyzetet, ugye, egy ilyen győztesnek látszó helyzetet, és képzeld el, hogy Dávid ebben a helyzetben megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Amen. És Isten látta, hogy benne bízik, és ő rá támaszkodik. És győzelmet adott neki. Még el sem indult. Még utánuk sem ment. Isten mit mondott? Biztosan. Biztosan. Tudod, amikor azt mondja az ige, hogy te több, mint győztes vagy a Jézus Krisztus által, ez ugyanezt jelenti. Biztosan te vagy a győztes ebben a helyzetben. Amen. És tudod, Dávid utánuk ment, és visszaszerzett mindent hiánytalanul. Tehát abban hagyta a siránkozást, abban hagyta a kesergést, mert ő már ő is teljesen kétségben volt estve. De rájött, hogy ez nem visz sehová. Egy dolog fog történni, ha ez tovább így folytatódik, és ül ott magába zuhanva, egyszerűen meg fogják kövezni a többiek, mert ők is el voltak keseredve, mindenki el volt keseredve. Ebből ki kell törni. Mert ők nem elveszettek. Ők istenéi. Ahogyan te is. Ebből ki kell jönni. Mert nekünk van hova nézni. Mert a reménység nélkül való összezuhan, de aki azt mondja, hogy az istené vagyok, annak meg kell tanulni fölnézni rá. És nem mondhatjuk azt, hogy nem tudok ilyenkor imádkozni, mert feszült vagyok, nem tudok ilyenkor imádkozni, mert egekben van a vérnyomásom, nem tudok ilyenkor imádkozni, mert ki vagyok borulva. Dávid mit csinált? Megerősítette magát az Úrban és az ő istenében. Amen. Megerősítette magát, és aztán szólt a papnak, na ezt befejezzük, nem siránkozunk, gyere hozd az efódot, és szóljunk az Úrhoz, kérdezzük meg őt. És Isten azt mondta, hogy biztosan. De tudod miért? Mert összeszedte magát. És rájött, hogy abból, hogy csak ott ül, és sajnálgatja magát, és sajnálgatja azt, ami körülveszi, attól nem fog megváltozni semmi. Ezt a győzelmet már akkor megkapta, amikor még el se indult. Amikor még föl se ült a lovára, vagy a tevéjére, vagy nem tudom mivel volt. Már akkor megkapta. Amen. Nem úgy volt, hogy hát talán lehet esetleg. Isten azt mondta, hogy biztosan. És Dávid ebbe belekapaszkodott. Ha Isten azt mondta, hogy biztosan, egyik kezébe fogta a kardját, a szívébe pedig ezt a szót, hogy biztosan. És minden visszajött hozzá. És semmi nem veszett el. Értitek azt, hogy ha ezt mondjuk, hogy istené vagyunk, és hiszünk, és bízunk benne, akkor fel kell tudnunk nézni rá a legnehezebb helyzetben is. És a legnehezebb helyzetben is ő több, mint győztessé tesz bennünket. Már azzá tett, de te rád is, én rám is szükség van. Nem ülhetünk összerogyva, egyszerűen fel kell állnunk. Amen. Nem győzhet le egy lefegyverzett ellenség, amikor a Krisztus diadalmenetében megyünk, akkor hogyan egy lefegyverzett ellenség hogyan győzhet le bennünket? Csak úgy, hogyha hagyjuk. Csak úgy, hogyha hagyjuk, és csak ülünk a homokban, és sajnálgatjuk magunkat. Amen. Lehet, hogy ez egy kicsit bántó, de ez az igazság. Ez az igazság. Hol vagy te a Krisztusnak a diadalmenetében? Ú, de halkan mondtátok. Hát ezt a mi fővezérünk nem tudom, hogy meghallotta-e. Krisztusnak a diadalmenetében vagyunk? Alakul. Krisztusnak a diadalmenetében vagyunk. Amen, dicsőség Istennek. Menjünk el az 1 Sámuel 17.32-re. Olyan helyzeteket nézzünk meg, ahol lehet azt is csinálni, hogy hát nem tudom, hogy mi lesz velem. Lehet, hogy semmi sem. Maradok így, aztán ha akar Isten majd tesz valamit, akkor nem fog történni semmi. És ott vannak azok a helyzetek, amikor azt mondja az ember, hogy de fel kell állnom, mert Isten az én segítségem. Amen. És ha ezt nem tanuljuk meg, akkor a Jézus Krisztus visszajöveteléig ücsöröketünk, és sajnálgathatjuk magunkat egy bizonyos helyzetben. Vagy pedig abban a győzelemben járunk, amit Krisztus megszerzett nekünk. Amen. 1 Sámuel 17.32-től olvassuk. Itt Dávidhoz beszél Saul király, azt tudni kell. Ja nem, itt Dávid beszél Saulhoz. Összekevertem. Dávid beszél Saulhoz. Tehát így szól az ige, hogy aki ezt mondta neki, királyom, senki se csüggedjen el Góliát miatt, szolgád megküzd ezzel a filiszteussal. Emlékeztek, hogy napról napra kiállt Góliát, és sértegette Izrael seregét, és sértegette az ő istenüket, az örökkévalót. És ott állt az egész sereg, füle farka behúzva, és csak tűrték, és egy nyikot sem mertek szólni, telve voltak félelemmel. Jön a Dávid, és ő is hallotta ezt a beszédet, hogy hogy beszél ez a gyalázatos semmire kellő. Az örökkévaló Istenről, Izrael Istenről, hát hogy veszi ez a bátorságot? Jön egy fiatal emberke, egy tizenéves fiatal ember, ott áll egy több tízezer fős sereg, és fülen farka behúzva, és jön egy szál legényke, és azt mondja a királynak, hogy senki ne csüggedjen. Akkor áll előtted egy ilyen nagy malamut, akkor ne csüggedjél. Amikor olyan kilátástalannak tűnik, akkor ne csüggedjél. Tudom, hogy kutyát mondtam. Akkor ne csüggedjél. Amen. Nem csüggedhetsz, ezt nem engedheted meg magadnak. Jön egy pásztor fiú, és ő mondja el nekünk, akik újjá vagyunk születve, és Isten szelleme van bennünk. Jön egy pásztor fiú, és ő mondja el nekünk, hogy ne csüggedjünk. Amen. És jön a pásztor fiú, és elmondja nekünk. Ha kinyitjuk a Bibliát, ott lesz az a pásztor fiú, és azt fogja mondani, hogy ne csüggedj. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát ne csüggedj. Amen. Azt mondja tovább a 33-astól, de Saul ezt válaszolta. Ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz. Tehát ugye majd ő legyőzi, elintézi ezt a semmire kellőt. Nem kell csüggedni. Megoldjuk. Amen. De Saul azt válaszolta, hogy ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállj pár viadalra ezzel a híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta csatákban edződött. És van erre Dávidnak válasza. Mi az ő válasza? Ne aggódj, uram királyom, sok sárgarépát eszek, és D-vitamint. Nem, nem. Ne aggódj, uram királyom, beiratkozom egy gyors talpalló vívó tanfolyamra. Nem, nem ezt mondja. Ne aggódj, királyom, hanem én, hát majd valakit hozok segítségül. Nem. Először is azt mondta, hogy ne csüggedjen senki, és utána elmondja, hogy miért ne csüggedjen senki Izrael seregében. Izraelnek a népe ne csüggedjen. Istennek a népe ne csüggedjen. Amen. Elmondja, hogy miért nem. Uram, szolgált pásztor volt, apja juhai mellett a pusztában, mondta Dávid. Ha egy oroszlán vagy medve elragadott egy-egy juhot a nyájból, utána mentem, leterítettem, és juhamat kiszabadítottam a szájából. Ha pedig a vadállat ellenem támadt, megragadtam a szakállát, és ledöftem. Amen. Bizony szolgád megölte az oroszlánt is, meg a medvét is, így fog járni ez a körülmetéletlen filiszteus is, amiért gyalázni merészelte az élő Isten seregét. Amen. Az örökkévaló, aki megmentett engem az oroszlán fogaitól és a medve körmétől, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a fegyverétől is. Hát jó, nem bánom, küzd meg vele, az örökkévaló őrizzen és segítsen meg téged, egyezett vele Saul. Elmondta ez a kicsi Dávid, hogy miért ne csüggedj. Azért, mert azt mondja, hogy Isten az, aki megszabadított engem eddig is minden ellenségemtől. Isten az, aki megszabadított engem a medvétől. Isten az, aki megszabadított engem az oroszlántól. Hova nézett? Megint csak Istenre. Nem arra, az előtte lévő akadályra, aki előtt egy egész sereg ott reszketett. Nem arra nézett. Megint csak Istenre nézett. Megint csak elmondhatjuk azt, hogy megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Amen. Amikor arról beszélsz, hogy Isten mit tett érted, hogy Jézus az én megváltóm, lement a pokolba, és legyőzte az én ellenségemet. És engem több, mint győztessé tett. És ő vezet engem. Amen. És egy új győztes életet élek ő benne. Ilyenkor megerősíted magadat az Úrban, a te Istenedben. Nézhetsz a problémára, és erősíteted azt is, de nézhetsz a te megváltódra, a te Istenedre, és erősíteted magadat az Úrban, a te Istenedben. Ez a mi döntésünk, hogy mit erősítünk. Az előttünk levő problémát, vagy erősítjük magunkat az Úrban, a mi Istenünkben. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát az ő győzelme se a véletlen műve volt. Ebben az esetben sem. Ez nem a véletlen műve volt, mert azt mondja tovább a 46-ostól, az örökkévaló még ma a kezembe ad. Megöllek téged, a fejedet levágom, a filiszteusok seregének hulláit, meg az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. Eledelül, akkor majd az egész világ megtudja, hogy van Istene Izraelnek. Ez a sokaság is megtudja, hogy az örökkévalónak nincs szüksége harcosok kardjára, meg lándzsájára, hogy győzelmet adjon annak, akinek ő akar, hiszen ő dönti el a csata sorsát. Titeket pedig az örökkévaló most a kezünkbe fog adni. Amen. Megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Amen. És ugye az ige azt mondja, hogy ő az, aki a győzelmet adja. Nem függ az a harcosoknak a kardjától, meg a lándzsájától. Nem függ az a te képességettől. Nem függ az attól, hogy te hogyan vélekedsz, hogy van-e kardod, vagy nincs-e kardod. Mert a győzelmet Isten adja, és a csata sorsát ő dönti el. Amen. A csata sorsát ő dönti el. És mondom az előbb, amikor azt mondja Isten, hogy te több, mint győztes vagy a Krisztusban. Ez ugyanazt jelenti, a csata sorsa eldőlt. A csata sorsa eldőlt. Ha te hiszed az igét, hogy több, mint győztes vagy a Krisztusban egy bizonyos helyzetben, és a bárány vére és a te bizonyságtételed beszéde rendben van, és ő rátekintesz, aki által te több, mint győztes vagy, a te bárányodra, a te megváltódra, a te pásztorodra, és arra, amit ő tett érted, és a figyelmed ezen van, akkor a csata sorsa eldőlt. Ha bárhogyan is néz ki a helyzet, akkor a csata sorsa eldőlt. Amen. Dicsőség Istennek. Tudjátok, hogy mondja a János 16.33-at a vidafordítás? Elolvasom. Azt mondja, hogy ezeket azért szóltam nektek, hogy bennem békétek legyen. E világban szorongatástok lesz. Volt néha szorongatása Dávidnak, amint látott két történetet megnéztünk. Volt sokaknak szorongatása. Neked is lesz szorongatásod időnként, de azt mondja az Úr Jézus, de bátorodjatok, én legyőztem a világot. Előbb elolvastuk az elején az egyszerű fordításból, bátorodjatok. Mit csinál Dávid? Bátorította magát az Úrban, az ő Istenében. Mit kell tenni neked is? Ő benne bátorítani magadat. És ő ráhelyezni a te figyelmedet. Amen. Dicsőség Istennek. Ugye az én Uram, a Jézus Krisztus legyőzte ezt a világot. Mondhatom? Amen. Ő azt mondja, hogy legyőzte ezt a világot. Itt olvastuk. És én ebben a győzelemben megállok. Amen. Nem kételkedek. Ő azt mondja, hogy én több, mint győztes vagyok ő általa, aki szeretett és szeret engem. Amen. Ez az igazság. Így van? És a csata sorsa eldőlt. Amen. Ez a te bizonyságtételednek a beszéde. A bárány vére, aki ezt megtette, és a te bizonyságtételednek a beszéde. Amen. De mi van ugye, hogyha egyáltalán nem néz ki győztesnek a helyzet? Mondtam neked az előbb, hogy mennyire tűnt ez győztesnek, amikor Dávid ül egy leégett, kirabolt városnak a közepén, körülötte pedig kocogtatják már az emberei a köveket. Ez a helyzet nagyon győztes. Éppen még csak azon nem gondolkodott Dávid, hogy hú, ilyen jó helyzetben ide, hogy pezsgőt bontsak, ugye? Nem ez járt a fejébe, hogy pezsgőt bontson. Az járt a fejébe, hogy ebből fel kell állni, mert ennek rossz vége lesz. Amen. Az járt a fejébe. De hogyha megnézed Dávidnak ezt a másik helyzetét, vagy ott áll vele szembe egy majd 3 méteres filiszteus. Egyébként egyes írások azt mondják, hogy 2 méter 60 centi volt, a másik 2 méter 30. Mindegy, hogy melyik válasszál, melyik lenne jobb. Ugye? Sétikálsz hazafelé, és egy ilyen 2:30-as ember rossz szándékkal eléd lép. Mint az a filiszteus, ugye? Tehát vesszük ezt a hatalmas embert, megáll, és ugye harcedzett egész életében, ezzel foglalatoskodott, fel van fegyverezve, hatalmas lándzsája, pajzsa, mindene van, meg annál nagyobb szája, mint többnyire a te ellenségednek. Mindezek közül a szája a legnagyobb. És ott áll vele szemben egy nagyon fiatal ember, szinte gyerek, aki nem jártas a harcban, és ami egyedül, ami van rajta, a kis tarisznyája lóg az oldalán, fegyverek helyett. Áll egy felfegyverzett, hatalmas ember, és előtte meg egy kicsi pirosposgás gyerek, kis tarisznyával. Mondhatnád, hogy ez olyan mesébe illő. Ha abban az időben lettek volna fogadási irodák, mit gondoltok, melyikre fogadtak volna többen, hogy ki lesz a nyertes? Ha, ugye? Egyértelmű, hogy mindenki azt mondta volna, persze, hogy a felfegyverzett, harcedzett fickó. Hát a kis pirosposgás tarisznyás az még iskolába kell, hogy menjen, nem harcolni. Ugye mindenki fogadott volna bőségesen arra, hogy a filiszteus fog nyerni. Győztesnek tűnő helyzet volt? Nem. Nem volt egy győztesnek tűnő helyzet. És annak hiába volt bármennyi fegyvere, Dávidon meg lógott a kis batyúja, benne a csúzli, meg az 5 kövecske. Azt tudni kell, hogy abban az időben ezek ilyen libatojhásnyi kövek voltak. Tehát azért úgy azzal a fejbe lehet csapni rendesen a Góliátot. Úgy is kellett. Úgy is kellett. Fejbe kellett vele kólintani. Tehát nem egy győztes helyzet, és milyen volt mégis Dávidnak? Másik fel volt fegyverezve, és neki milyen volt? Minden fegyvernél erőteljesebb volt az a tudat, hogy tudta, hogy Isten van vele. És ez minden fegyvernél erőteljesebb volt. És tudod, nekünk is el kell jutni erre a tudatra, hogy Isten van velem. Ezért vagyok több, mint győztes a legnehezebb helyzetekben is. És ezért kell őránéznem, és nem arra a helyzetre. Elfelejtjük, addig nézzük az ilyen helyzeteket, hogy elfelejtjük, hogy Isten van velem. Dávid ezen állt meg, hogy Isten van velem. Ővel legyőztem eddig is minden nehéz helyzetben, és ebben a helyzetben is ő általa vagyok győztes. Amen. És ezt hajlandó az ember, hajlamos elvéteni, mert az előtte lévő nehézségre néz. Nem arra, amire kellene. A legerősebb és a legcsodálatosabb dolog az volt, ami Dávidot győzelemre vitt, hogy tudta azt, hogy Isten van velem. És tudjátok, nem volt Bibliája. Nekünk meg azt mondja a római levél, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Mondtam nektek, a pásztorfiúnak meg kell tanítani bennünket néhány dologra. Amen. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Dicsőség Istennek. Ez volt a legnagyobb kincse, hogy Isten van velem. Ez volt az ereje, ez volt a legnagyobb kincse, ez volt az egyetlen, amire támaszkodott. És mindig meg is tudott állni, mert Isten volt vele. Amen, dicsőség és hála az Úrnak. Tehát, hogyha nekünk is ezt egyszerűen a részünké kell, hogy váljon. Azt gondoljuk, nehéz helyzet van, meg itt vagyok vele szemben én. Nem, tévedés. Nehéz helyzetek lesznek, mondta Jézus Krisztus, és ott vagyok veled én. Mármint a Jézus Krisztus. Nem te állsz szemben egy nehéz helyzettel, de Jézus Krisztusban több, mint győztesen állsz szemben egy bizonyos nehéz helyzettel. De a legnehezebb helyzetben is te több, mint győztes vagy ő általa. Amen. És miért felejtjük ezt el? Mert a szemünk azt látja, mert az agyunk ezt gondolja, mert a szánk azt mondja. Nem lehet, ebből fel kell állni. Dávid azt mondta, Isten vitt át ezen a helyzeten, Isten vitt át a következő helyzeten, és ebben a helyzetben is ő általa vagyok győztes. Amen. Tehát, hogyha nem úgy néz ki a dolog, hogy az egy győztes helyzet, nézd csak meg, szándékosan olyan helyzeteket néztünk. És mi lett belőle? Már előtte megkapta Dávid a győzelmeket. Ezt jelenti, amit mond az ige, hogy Jézus Krisztus már legyőzte a világot, és te több, mint győztes vagy ő benne. De ugyanúgy már azelőtt a helyzet előtt megkaptad azon a helyzeten a győzelmet, abban a helyzetben. Amen. Hiszed-e? Jobban teszed, hogyha hiszed, mert ezáltal jussz győzelemre, hogyha hiszed Isten igéjét és ragaszkodsz hozzá. Amen. Nem a magunk erejéből, nem a láncsen múlik, és nem a kardon, és nem a lovaknak az erején. Isten adja a győzelmet, és a csata sorsa eldőlt. Amen. Tehát lehet, hogy a dolgok rosszul néznek ki, de ez abszolút nem befolyásolja, mert a mi győzelmünk nem a körülményeinktől függ, a mi győzelmünk már Krisztusban nekünk adatott. Itt azon múlik, hogy mi hisszük-e ezt. Itt mond az 1 Korintus 10.13. Azt mondja, hogy eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér, Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy ezt már nem bírom tovább, nem tudom, mi lesz már. Az igen azt mondja, hogy Isten nem engedi, hogy annyira meglegyél kísértve, hogy te azt ne bírnád ki. De annyira megleszel, hogy erősödjél. Annyira meg fogja engedni. Hogy megtanult, hogy több, mint győztes vagy. Hogy megtanulj felállni. Amen. Ugyanis, hogyha nincsen a hited megpróbálva, akkor az soha nem fog erőt mutatni. Ha soha életedben nem emelsz fel a kezeddel semmit, még csak egy könyvet se, és 30-40 évesen azt mondják, hogy emel már fel a kezedet, nem fogod tudni azt felemelni. Hát a hitedet használni kell. Amen. És kerülsz nehéz helyzetekbe, de azt mondja az ige, hogy Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Amen. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. A kellős közepén állít Isten a feje tetejére mindent. A kellős közepén, ha te a győzelmet szólod, és nem a félelmeidet erősíted, hanem ő rá tekintesz. Amen. Akkor azt mondja, hogy a kellős közepén fog belőle kivitni, és utat fog neked nyitni. Amen. Dicsőség Istennek. Hát ezekre a helyzetekre tudnunk kell Isten szerint tekinteni. És akkor ő is meg tudja cselekedni az ő igéjét ezekben a helyzetekben. Ha mi is az ige szerint tekintjük ezeket is, és abban van ott a mi hitünk. Amen. Dicsőség Istennek. Ugye olvassuk Ézsaiás prófét, azt mondja, hogy egyetlen egy ellenet készült fegyverszem sem lesz jó szerencsés. Amen. Annyi oldalról meg vagyunk erősítve, és annyi oldalról elmondja az Úr Jézus Krisztus, hogy te több, mint győztes vagy. És az ellenségedet legyőzte, és megfosztotta a hatalmától. És bármivel készül ellened, nem lesz jó szerencsés. Amen. Szerintem ilyenkor, amikor ezt meghalljuk, akkor el kellene kezdenünk örömmel nevetni. Hogy úgysem lesz ez jó szerencsés. Ne erőltesd magad. Isten megmondta, hogy ez nem lesz jó szerencsés. És én inkább hiszek neki, mint neked. Amen. Kellene tudnunk nevetni. Hát, az nem olyan könnyű ilyen helyzetben. Csak hogy akkor nem is hiszük el Isten igéjét se. Az a helyzet. Mert a hit az bizony tud nevetni. Amen. Az bizony tud nevetni. Tehát a győzelmed egy Istentől való elrendelés. Egyetlen egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Mondom még egyszer. Egyetlen egy se. Nem úgy van, hogy eddig egy se, aztán majd most kettő betalál, és utána egy darabig megint nem. Ha te hitben jársz, és Istennek hiszel, és az ő igéjét felemeled az életed fölé, és az ő igéjét, mint pajzsot magad elé tartod, és fogod azt, mint a szellemnek a kardját, egyetlen egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Amen. Dicsőség Istennek. És ugye milyen szellem van bennünk? Beszélgettünk múltkor Józsuéről és Kálebről, hogy ő bennük más szellem volt, ő bennük a hitnek és a győzelemnek a szelleme volt. Nem mindegy, hogy mivel vagy teljes, a gondolataid mivel, mivel van tele a szíved, mivel vannak tele a gondolataid? Miről gondolkodsz? Jaj nekem! Vannak ilyen, ezek a siratók. Azt hagyjuk meg ezeket a jajgatásokat arra. Nekünk mivel kellene foglalkozni? Ahogyan Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Legyőztem a medvét. Lehet, hogy medvével még nem találkoztál. De biztos, hogy adott már neked az Úr sok-sok győzelmet. Hát azon gondolkodj. Megfogtad már az oroszlán szakállát? Hát kimegyek délután az állatkertbe. Nem kell elmenned az állatkertbe. Arról van szó, hogy Isten hatalmasabb, mint bármilyen problémád. Igazán ez arról szól. Ne a medvét kezd el szekálni, meg ne az oroszlánt. Nem erről van szó, ne menj az állatkertbe, és ne kezdjél rendetlenkedni. Ne nyúljál be mindenféle ketrezbe, és ne kezded el húzogatni az állatoknak a bajuszát. Ez arról szól, hogy Isten hatalmasabb mindenféle problémánál, próbánál, ami a te életedbe előfordulhat. Amen. Tehát hagyd békén az állatokat, ha kimész, akkor vigyél nekik egy kis valami finomságot, add oda, de nem kell őket piszkálni, berhelni, nem erről van szó. Amen. Mondom neked újra, arról van szó, hogy Isten hatalmasabb, mint az életedben bármilyen felmerülő probléma. Olyan, amit el se tudsz képzelni, még annál is nagyobb. Amen. Erről van szó. Dávid erről beszélt. És tudod, neked is ezzel kell teljesnek lenni. Amen. Ebben ott van a te győzelmed. És ugye, Józsué és Káleb, azt azért még elmondom, nem biztos, hogy minden igéhez ellapozunk. Ugye, amikor ők azt mondták, a tíz kém azt mondta, hogy oda mi nem jutunk be, nem megyünk most ebbe bele, kicsit előre megyünk majd az időbe. Józsué és Káleb azt mondta, hogy ez a föld a miénk, Isten nekünk adta. Bemegyünk és kiűzzük az ellenséget. Ez a mi birtokunk. Amen. És eltelik 45 év, Káleb 85 éves. Káleb 85 éves, azt is megmondom, hogy hol találod meg a Bibliában, Józsué 14:7-ben. És 85 éves. Azt mondja, hogy figyelj ide, akkor foglalják el a területeket, és ő is most már szeretné a sajátját. Azt mondja, hogy 40 éves voltam, amikor bejártam ezt a területet, mert Mózes kiküldött bennünket, hogy járjuk be ezt a területet. Fiatal voltam és bátor. Nem úgy gondolkodtam, mint a többiek, akik a beszédeikkel csak elbátortalanították a népet. Tudod, amit beszélsz vagy hallasz, ezért nem mindegy, hogy kik vesznek körül, azok elbátortalanítanak, vagy pedig megerősíteted magadat az Úrban. Amen. Ezért nem mindegy, hogy mi vesz körül, vagy kik vesznek körül. És ő is azt mondta, hogy ez a tíz kém, amit beszélt, az elbátortalanította a népet. Emlékszel, Józsué, te meg én, mi viszont Isten szíve szerint jártunk. Mi ragaszkodtunk ahhoz, és hűséggel követtük az ő beszédét. És most már itt vagyok 85 évesen, be akarok menni, és el akarom foglalni azt a földet. És tudod, mit mond? Azt mondja, hogy az erőm semmivel sem lett kevesebb most 80 éves koromra, mint akkor volt. És most már jelölt ki azt a földet, és hagyd menjek, és hagyd vegyem a birtokomba. Dicsőség Istennek! Miért tértünk ki erre? Eltelt 45 év, ez az ember ugyanolyan hittelteljes, nem a meghátrálás embere. Végig Isten volt az ő erőssége. 40 helyett 85 éves lett. Nem azt mondta, hogy jaj, Józsué, emlékszem még néha, most is, emlékszem, hogy 40 éves koromban, mintha Isten azt mondta volna, hogy egyszer ez az én örökségem lesz. Azóta megöregedtem, már nem megy nekem a harc, nem megyek be ebbe a földbe. Nem ez történt. Azt mondta, hogy éppen olyan erős vagyok, mint annak idején. Ezért most jelölt ki, hogy melyik az én területem, bemegyek és elfoglalom. És birtokba veszem. És nem lett az erőm kevesebb. Tudod, hogy miért nem lett az ő ereje? Ez csodálja Istennek. Mert ő végig azt mondta, hogy bemegyek, és az az én birtokom, mert Isten nekem adta. Amen. Így lehet végigmenni egy úton Istenben. És nem fogyatkozott meg az erőm, éppen olyan erős vagyok, mint 40 évesen, pedig most 85 vagyok. Tudod, hogy miért tartotta meg Isten az ő erejét? Az ő hite miatt, mert azt mondta, hogy bemegyek és birtokomba veszem. És ezért Isten megtartotta az ő erejét, hogy meg is tudja cselekedni azt, amiben hitt. Amen. Győztes volt 40 évesen, és győztes volt 85 évesen is, és nem fogyatkozott meg az ő ereje. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, Istennel vagyunk győztesek. Isten a mi győzelmünk. Amen. Emberek. Egyszerű emberek a Bibliából. Egyszerű emberek, akiknek az életében ott voltak különböző helyzetek. Néha nehezebb, néha könnyebb helyzetek. Voltak, akik feladták, és voltak, akik azt mondták, hogy erős vagyok az Úrban. És azok bejutottak és elvették. És azok legyőzték az ellenségeiket. Ez mindig az ő döntésük volt, ez nem a körülmények döntése volt. Isten győzelmet adott annak, aki kinyúlt azért, és abban bízott, és hitt benne. Amen. Győzelmet adott. Dicsőség Istennek. Van még, hát az a baj, hogy van még nálam jó néhány ige és néhány gondolat. De ki fogok szaladni nagyon az időből. Lehet, hogy erre még vissza fogunk térni a jövő héten, ugyanis tényleg vannak helyzetek, ami még a végén se néz ki győztes helyzetnek. És Isten azt is meg tudja fordítani. És kell, hogy szóljunk erről is néhány szót, hogy lásd azt, hogy amikor a végén, még te magad is azon gondolkozok, hogy én most győztem, vagy nem győztem. És bizony ott van a győzelem. És meg kell ezeket látnunk, és meg kell ezeket tanulnunk. Mert ennek megvan a menete, hogy ez hogyan megy. Nem úgy van, hogy összeroskodunk, és ha Isten akar, tesz értem valamit. Amint látod, nem ez visz győzelemre. Győzelemre az a döntés visz, amivel megállsz Isten igéjén. És akkor győzelmet szolgáltat neked, még ott a legelején. Még ott egészen a legelején, örök időknek előtte a Krisztusban. Amen. A csata sorsa eldőlt. De nekünk így kell hozzáállni. Dicsőség Istennek. Na, úgyhogy lehetséges, hogy ezekre vissza kell, hogy térjünk. Mindaddig, amíg nem így nézel magadra a legnehezebb helyzetben is, hogy te több, mint győztes vagy, és Jézus Krisztusban teljes békességed és bizalmad van, mert ő legyőzte a világot, és legyőzte azokat a helyzeteket, amik a te életedben előkerülhetnek, szembe jöhetnek veled. Amen. Legyőzte. Köszönjük az Úrnak. És nekünk ebben meg kell erősödni, és ezt járni kell, ezt az életet, ezt az utat. Dicsőség Istennek. Amen.